Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 92. Zsoltárunk első versét. A 92. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: ékes dolog dicsérni, Uram, felségedet.
Ékes dolog dicsérni, Uram, felségedet, és a lelkedet énekkel hasztalni, hogy ember állja lelked, elhagyja a boldogat,
első négy versét énekeljük. A 378. énekünk első verse így kezdődik: adjunk hálát mindnyájan az Atya Úr Isten.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése
jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk Máté evangéliumának 20. részéből, a 20. verstől a 28. versig terjedő igeszakaszból. Máté evangéliumában a 20. rész, 20. versétől a 28. versig ezt olvashatjuk. Ekkor hozzáméne az Ebedeus fiainak anyja, az ő fiaival együtt, leborulván és kérvén őtőle valamit. Ő pedig mondanéki, mit akarsz? Mondanéki, mondd, hogy ez az én két fiam üljön a te országodban, egyik jobb kezed felől, a másik bal kezed felől. Jézus pedig felelvén mondta, nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-e a pohárt, melyet én megiszom? És megkeresztelkedhettek-e azzal a keresztséggel, melyel én megkeresztelkedem? Mondának néki, meg. És mondanékik, az én poharamat megisszátok ugyanis a keresztséggel, melyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek, de az én jobb és bal kezem felül való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, akinek az én atyám elkészítette. És hallva ezt a tíz, megbosszankodék a két testvérre. Jézus pedig előszólítván őket mondta, tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De ne így legyen közöttetek, hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. Épp úgy, ahogy az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, hogy ünnepet szentelhetünk ma is, téged ünnepelhetünk. Ennek a világnak teremtőjét, megváltóját. Köszönjük néked, hogy te alkottad bölcsen ezt a mindenséget, benne a mi kis életünket is, drága igéid, szavaid által. Köszönjük, tőled származik meg annyi szépsége a körülöttünk élő világnak és a mi életünknek is. Köszönjük te néked azt, hogy megváltót küldtél nekünk, aki kiszabadít minket a kárhozatból, a bűneink jogos büntetésétől. Köszönjük néked, hogy általa nyerünk bűnbocsánatot, általa fogadsz vissza magadhoz, a te drága fiad által. Köszönjük néked, hogy elküldötted szent lelkedet is, hogy hirdesse nékünk a te fiadat, hogy higgyünk ő benne. Köszönjük, hogy munkálkodik a szívünkben ma is, hogy valóban meghalljuk, megértsük a te üzenetedet, és higgyünk a te fiadban. Rábízzuk magunkat, és engedelmeskedjünk neki. Kérünk lelked, munkálkodjon ezen valóban a szívünkben. Hadd engedjük meg, hogy a te atyai szereteted, igazságod, jóságod elvégezhesse a maga munkáját mi bennünk. Kérünk, hogy formálj bennünket a te akaratodat meghalló és azt követő emberekké, akik jó cselekedetekkel dicsőítenek téged, akik jó cselekedetekben mutatják meg az ő hitüket. Segíts, Urunk, hogy ne valami meddő hitünk legyen, amelyiknek semmi látszatja nincsen, hanem hadd legyen valóban a szeretet cselekedeteiben, az irgalmasság cselekedeteiben megmutatkozó a mi hitünk. Kérünk téged, hogy ezt munkáld a szívünkbe ma is. És ugyanígy munkálkodj, atyánk, mindazon helyeken, ahol a te igédet hallgatják, akár kicsik, akár nagyok. Áld meg a gyerekisten tiszteletet most a szomszédban, és legyél valóban minden helyen, ebben a városban is, és szerte az országban, és annak határain túl is. Légy ott mindenhol, ahol a te igét hirdettetik. Munkálkodj a szívekbe, lelkekbe, és fordítsd őket magadhoz. Járasd őket a te ösvényeiden. Köszönjük néked, hogy letehetjük a kezedbe így magunkat erre az órára is. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük most ige hirdetésre készülve a 151. énekünket. 151. énekünket. Uram Isten, siess minket megsegíteni. 151.
Uram, Isten,
Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliumának 5. részéből hallgassátok meg. Az 5. rész 9. verséből, ahol ezt olvassuk: boldogok a békességre igyekvők, mert ők az Isten fiainak mondatnak.
Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, nem kell sokáig keresgélnünk magunk körül, hogy háborúságokat, békétlenségeket, veszekedéseket, civakodásokat, egymásra haragosan néző, egymással haragosan beszélő embereket találjunk. Ez a világ, kezdve a saját kis belső köreinken, haladva kifelé, mindenfelé tele van harcokkal, háborúságokkal, összezavarodott emberi kapcsolatokkal. Ezek között kell élnünk, hívő emberként is, de a kérdés, hogy hogyan cselekedjünk e megromlott emberi kapcsolatok világában. Mit vár tőlünk az Úr? Hát sok mindent vár, én most egyet szeretnék kiemelni, egy teendőnket, a béketeremtés jó cselekedetét. Ő ezt a feladatot rója ránk, hogy igyekezzünk a békességet megteremteni magunk körül. Persze alapvető kérdésünk, amit mindenek előtt tisztáznunk kell, hogy micsoda a békesség, aminek a megteremtésére mi igyekszünk, vagy igyekeznünk kell. Nos, a békesség, testvérek, így első hallásra talán az jut eszünkbe, hogy valami békés hangulat, vagy békés érzés a lélekben, valami nyugi a szívünkben. De a Bibliában nem ennyi a békesség. A Bibliában sokkal többet jelent a békesség. A Bibliában ez egy olyan állapotot jelent, amelyben mindent Isten határoz meg. Egy olyan állapotot, amelyben minden Istentől függ. Kezdve onnan, hogy egy ember az Istentől való függésben élek. A gondolkodásom, a terveim, az érzéseim, a döntéseim, az akaratom, az időbeosztásom, a szórakozásom, a családi életem, minden neki van alárendelve. Ő az ura ezeknek. Akkor én békességben vagyok. Ha gyülekezetre gondolunk, egy gyülekezet akkor van békességben, ha az Úr, Úr lehet a gyülekezetbe. És ő szabja meg a presbitereknek, lelkésznek, gyülekezeti tagoknak, szolgálóknak, mindennek a dolgát, a rendjét. És mindenki azt végzi, amit az Úr ráadott, és úgy végzi, ahogy az Úr ráruházta azt a dolgot. Akkor békesség van egy gyülekezetben. Békesség van egy társadalomban, hogyha a társadalom, hát ilyen voltaképpen nincsen, de békesség lenne egy társadalomban, ha minden az Istentől rendelt helyén lenne, és mindenki az Istentől rendelt helyén lenne. Ilyen Istentől rendelt dolog például az, hogy az ősz ember előtt kelj fel. Vagyis tiszteld az idősebb embert. Ez is egy része ennek a dolognak. De hát sok más egyéb része van. Ha Istentől függ a nép, akkor békességben van a nép. Na most, ha az Isten igéjét olvasgatjuk, akkor azt látjuk, hogy amikor egy ember, vagy egy család, vagy egy gyülekezet, vagy egy nép az Istentől függetleníti magát, akkor eltűnik a békessége. Megszűnik a békessége, nincs békesség. Így mondja az Ézsaiás próféta, hogy nincs békesség a hitetleneknek. Akik hitetlenül néznek Istenre, nem törődnek vele, közönösek Isten iránt, azoknak az embereknek a békessége eltűnik, megszűnik. A saját lelkükbe is megszűnik, de megszűnik a családjukba is, megszűnik a gyülekezetükbe is, megszűnik az országukba is. Ugye ma pontosan azt látjuk, hogy az emberiség legnagyobb része autonóm, vagyis öntörvényű módon él. Istennel nem törődünk, ellenben magunk vagyunk a magunk kis istenei. Ebben a helyzetben aztán az emberek eljutnak a békétlenségnek, a harcoknak, a háborúknak, mindenféle neméhez. Kezdve ott, hogy saját magukban nincs először is békességük. Ezért aztán szedégetik az idegnyugtatókat, hogy valahogy békességük legyen. Vagy mászkálnak a pszichológusokhoz, hogy azok majd segítenek nekik békességet állni, pedig egy megoldás van, az Istenhez való visszatérés. A hitetlenség megtagadása. Azért nincs békességük, mert hitetlenek. A családban lehet, mehetünk házasságterápiára, szexuálterápiára, ilyen terápiára, olyan terápiára, nem fog segíteni, amíg nincs ott az Úr, az őt megillető főhelyen, addig a családunkban se lesz békesség. Amíg autonóm módon élünk, nem lesz békességünk. Ha egy gyülekezet netalántán annyira meghasonlik magával, hogy hirdettetik benne az ige, de a gyülekezet azt mondja, hogy minket ez nem érdekel, akkor a gyülekezetbe se lesz békesség. Egymás torkának esnek az emberek, egymás tépik, marják, veszekednek, civakodnak össze-vissza, nem, vagy éppen nem törődnek egymással, és a szeretetlenség, a hidegség, a közöny beszerült rajtuk. Ha nem törődünk az Úrral, akkor, mert mi autonóm módon élünk tőle függetlenül, akkor ez van. Ide jutunk, a békétlenséghez. Ma úgy is kiszoktuk ezt fejezni, hogy a mai emberek nem csak autonóm módon élnek, vagyis Istentől függetlenítik, hanem szekularizált világba élünk. Egy olyan világba élünk, amelyik, hogy így mondjam, levált az Istenről. Önállósította magát. Ugye úgy is szokták kifejezni, nagykorúvá lett. Mint hogy nagykorú gyerek leválik a szüleiről. Mi leváltunk az Istenről. Majd mi tudjuk. Elhagytuk őt. És akkor csodálkozunk utána, hogy se a szívünkben nincs békesség, se a családunkban nincs békesség, se a társadalmunkban nincs békesség. Nincs sehol se békesség. Igen, mert ez a törvény. Ez ennek a világnak a törvénye. Isten megmondta, hogy ha ővele nem törődünk, békétlenség lesz. Olyan, hogy belegebedünk. Olyan békétlenség. Káosz lesz. Látjátok tehát, hogy mi a békesség a Bibliában? Amikor az ember, a családja, a gyülekezete, az országa Istentől való tudatos függésben éli a maga életét, akkor békesség lesz. Mert Isten a békesség Istene, így nevezi őt a Biblia. Sőt, ő magát nevezi így. Vagy Jézusról azt mondja, ő a békességnek a fejedelme. Ha ő uralkodhat valahol, ott nem zsarnokság és elnyomás lesz, hanem békesség. Harmónia. Harmónia. Min kell nekünk törekedni? Ha hívő emberek vagyunk, arra kell törekedni, hogy békességet teremtsünk. Van egy ilyen szolgálatunk tehát, hogy béketeremtő szolgálat. Béketeremtő szolgálat. Na mostan, mi ennek a lényege? Most már meg tudjátok válaszolni. A béketeremtésnek a lényege az, hogy segítjük az embereket abban, hogy az Istent megmutatjuk nekik, hívjuk őket az Istenbe vetett hitre és az Isten akaratának a követésére. Ez a lényege a béketeremtő szolgálatnak. Mert tudjuk, hogy az ellenkezője az a békétlenséghez vezet. És azt is tudjuk, hogy az emberek tulajdonképpen, amíg az Úrhoz nem fordulnak, az Úrhoz nem térnek, addig a békétlenségüket konzerválják. Sőt, egyre még növelik is a békétlenség szintjét. A saját életükbe, mondom, a családjuk életébe, a gyülekezet életébe, akár a társadalom életébe. Segítenünk kell nekik, hogy Istent meglássák, megismerjék, ő benne higgyenek, és ő neki engedelmesen a követőivé legyenek. Az akaratát kutassák a Bibliába, és azt engedelmesen igyekezzenek átültetni a valóságba, a hétköznapi életükbe. Apró pénzre váltva az igét. Tulajdonképpen, testvérek, ezt az egészet már látjuk az Édenkertben is. Ugye Isten megteremtette ezt a világot, de úgy teremtette, hogy annak minden egyes kis része az embert is belétve tőle függött. Megmondta az embernek, mit csináljon, mit ne csináljon. Az ember azt csinálta, amire Isten azt mondta, hogy ne csinálja. Attól kezdve egymás torkának esett, már a következő pillanatban egymás torkának esett először Ádám és Éva, aztán utána röviddel megtörtént az első testvérgyilkosság a családjukba. Kezdetét vette a gyűlölködésnek, a békétlenségnek, a háborúságnak az időszaka az emberiségtől, és tart ma is. És egészen addig tart, testvérek, amíg az emberek vissza nem jutnak az Istenhez, az Istennek való engedelmességhez, az ő akarata elfogadásához, az ő akarata megvalósításához az életükbe. Amíg Isten nem lehet Isten, amíg az Úr nem lehet Úr, addig nem lesz békesség sehol, senkiben. Nekünk az a feladatunk, hogy elsősorban ezt az Urat fölmutassuk, megmutassuk, megismertessük az emberekkel, és hívjuk őket, hogy benne higgyetek. Őt kövessétek a hétköznapi életetekbe, a munkahelyeteken, a családi életetekbe, saját magatok életébe, a gyülekezetbe és mindenhol. Hogyha alapvető orvoslását akarjuk a viszálykodásoknak, akkor ezt kell hirdetnünk, ezt kell tennünk. A béketeremtésnek tehát ez a lényege, hogy segítsük az embereket, hogy Istent megismerjék, őhozzá találjanak, őbenne higgyenek, és őt kövessék a hétköznapi életük során. Nem valami kis feladat ez a miénk. Az igazi keresztényeknek a feladata egy nagyon nagy feladat. És ez nem, és ez azt jelenti, hogy mi nem élhetünk egyáltalán egy passzív életet ebben a világban. Nagyon is aktív életet kell élni. Sokan azt hiszik, hogy ha hívők lesznek, akkor az azt jelenti, hogy most már nem kell semmit se csinálniuk. Pont akkor kell valamit csinálni. A hívő emberek, a legaktívabb emberek kell, hogy legyenek ebben a világban. Például a békességteremtés dolgában is. Abban is aktívkodnunk kellene. Nagyon is látjuk, testvérek, hányszor éljük át, hányszor tapasztaljuk, hogy akár otthon, maradjunk ennél, otthon. Valaki szól egyet, a másik szól egyet, arra is szól egyet, emez is szól egyet, az már pergőtűz. Az ember csak kapkodja a fejét, hogy ki, hogy, mi, mer, már áll a bál, ugye. Már kirobbant a háború. Utána azt se tudjuk, hogy csöndesítsük le. Akkor megsértődik, akkor elvonul, ugyanez a gyülekezetekbe is sokszor. Egy ilyen állandó, hogy így mondjam, állandósult háborúság, civakodás van körülöttünk általában. És ebbe a helyzetbe állandósuló feladatunk, hogy aktívan kellene a békességre és egymás épülésére törekednünk, és másokat is erre hívnunk és szólítanunk. Béketeremtő szolgálat. Nagyon nagy szükség van rá. Az Úr is mondja, meg a helyzet is az diktálja sok esetben. De hát kérdezzük harmadszor, hogy milyen előfeltétele van azért annak, hogy békét teremtsünk, mert szeretném ezt találni, ennek van egy előfeltétele. Annak, testvérek, hogy mi béketeremtő emberek legyünk egy ilyen zűrzavaros, veszekedő, civakodó világba, teljesülnie kell egy dolognak a saját szívünkben és az életünkben. Ez pedig az, hogy nekünk is az Isten ellenségeiből, az Isten gyermekeivé kell lennünk. Meg kell térnünk, hogy egyszerűen a Biblia kifejezi. Vissza kell fordulnunk az élő Istenhez nekünk, akik mindnyájan az ő ellenségeinek születtünk. Ellenségeinek születtünk? Hát ezt már ugyan nehezen fogadja el az ember, pláne aki ilyen, mondjuk azt mondja, hogy ő hisz Istenbe. Mert vannak ilyen emberek, akik azt mondják, hogy ők hisznek Istenbe, de például gyülekezetben nem járnak. De ők nagyon hisznek Istenbe. Most testvérek, ez már zavaros dolog, ugye, hogy mi hiszünk Istenbe, de gyülekezetben nem járunk. Hát a gyülekezetben mi történik? Semmi más, mint annak az Istennek az igéjét, akaratát hirdetik, akiben az illető állítólag hisz. De tulajdonképpen ezt az embert nem érdekli az Isten akarata. Ő azért nem jár gyülekezetbe, nem azért, mert nem hisz Istenbe, hihet. De nem érdekli az Istennek az akarata. Nem érdekli. És azt mondja, én a maga módján vagyok hívő. Ma csináltak egy ilyen statisztikai felmérést, a társadalmunk legnagyobb része ezt mondja. Nem mondják, hogy ateisták az emberek, hanem mindenki a maga módján hívő. Vagyis az Isten nem szólhat bele abba se, hogy én hogy hiszek. Én a magam ura vagyok. Majd én megmondom, hogy mit hiszek, meg hogy hiszek, meg mit engedek, meg mit nem engedek. Én vagyok az én Istenem tulajdonképpen. Nem engedem azt, hogy az Isten legyen az én Istenem, és az igéje által megszabja az én hitemet, életemet. Én a magam módján vagyok vallásos. Ezek az emberek, testvérek, a lázadásukat leplezik ezzel a szöveggel, hogy hiszek Istenbe. De sokszor a templomba járó embereket is megkísért ugyanez. Mi meg ugye itt vagyunk. De az, hogy még itt vagyunk, nem garantálja, hogy mi Istennel megbékéltünk, És az se garantálja, hogy mi Isten akaratát követjük a hétköznap életben. Lehet, hogy kimegyünk innen, azt az egészet elfelejtjük. Azt kint hogy élünk, ugyanúgy, mint hogyha nem is lettünk volna itt. Ez előfordulhat velünk. Az igazi hívő emberek, testvérek, azok itt is, meg ott is, meg akárhol vannak a világban, mindig az Úrra néznek, és az Úr igéjét keresik, kutatják, és azt keresik, hogy mit kíván tőlem az Úr, hogy cselekedjek, és aszerint cselekszem. Az élet minden, nem csak a templomba, hanem a munkahelyemen is, otthonomba is, azon kívül is. Igyekszem mindenben. Követni, amit az én Uram mond. Ez az igazi hívő ember, aki már összebékült az Istennel. Te összebékültél már vele? Mert ha nem békültél össze az Istennel, akkor még az ellensége vagy. A szíved tele van békétlenséggel. Hajlasz te is arra, hogy a békétlenséget csak gerjezd magad körül. Akkor hogy akarsz békességet teremteni, amikor benned békétlenség van? Először, testvérek, nekünk a mindenek előtt arra kell törekednünk, és e felől kell tisztában lenni, hogy én megbékültem-e már az irántam kibékült Istennel, mert Isten már megbékült irántunk. Ez a drága örömhír van a Bibliában, hogy a Krisztus áldozatáért Isten már megbocsátott nekünk, és megbékélt irántunk, és kinyújtotta felénk a béke jobbját. Halljuk az evangéliumot, az örömhírt, ami ezt mondja, hogy megbocsátattak néked a te bűneid. És térj én hozzám, mert én szeretlek téged. Kérdés, hogy mi ezt hittel, ezt az üzenetet elfogadtuk-e, megragadtuk-e, és oda tértünk-e Istenhez? Megbékültünk-e vele Krisztus áldozatára tekintettel? A béke jobbot megragadtuk-e hitáltal a szívünkbe, a kezünkbe? Ha megragadtuk, onnantól kezdve békességünk van Istennel. Békességünk van a szívünkben is, és lehetünk béketeremtő emberek. Ideges, feszült, nyugtalan emberek hogy csinálnak békességet maguk körül? Ha a szívünkbe kitöltetett a békesség a bennünk lakozó Szentlélek által, akkor lehetünk béketeremtő emberek. Persze nem csak az szükséges itt a béketeremtéshez, hogy mi egyrészt már ugye higgyünk az evangéliumba, és Istennel megbékélt embereknek mondjuk magunkat, hanem az is, hogy a hétköznapi életünkben mi magunk is engedelmeskedjünk az igének. Mert az nem járja, testvérek, hogy én azt mondom ti néktek, hogy ó, emberek, legyetek szívesek ti hívők vagytok, te legyetek szívesek engedelmeskedni Istennek abban, hogy legyetek hűségesek a férjetekhez, vagy a feleségetekhez. És közben én abszolút hűtlen vagyok. Hát ilyen nincs. Ugye ez a klasszikus vizet prédikál és bort iszik esete. Ó, testvéreim, ne hazudjatok, mert Isten azt mondta, ne hazudjatok. De én hazudok nektek, vagy másoknak. És így tovább. Tiszteljétek a ti szüleiteket, gyermekek, de én nem tisztelem a szüleimet. Mi úgy beszéljünk, hogy közben mi is teljesen rajta vagyunk azon, hogy amit Isten mondja, hogy kerüljünk, az kerüljünk. Amit mondja, hogy kövessük, azt igyekezzünk követni. Megbékéltünk Istennel, és mi is engedünk neki. Tapasztaljuk az ő békességét. Akkor lehetünk béketeremtő emberek. Igazán akkor lehetünk béketeremtő emberek. Teljesült ez az előfeltétel a szívetekben, az életetekben? Megbékéltetek Istennel, és igyekeztek, keresitek az ő akaratát a Bibliából? Akkor utána törekedjetek arra, hogy a környezetetekbe is az embereket Istenhez és a neki való engedelmességre inspiráljátok, és noszogassátok, és bátorítsátok, és incsétek. Na jó, de hadd lépjek tovább. Milyen eszközeink vannak nekünk ebbe? Hogy tudjuk mi, ha már mindez mondjuk itt teljesült az életünkben, hogy tudjuk mi a többi embereket a békesség útjára vezetget? Hát testvérek, a legalapvetőbb dolog, hogy hirdetnünk kell nekik az evangéliumot, az örömhírt. Ha tudjuk, testvérek, hogy a békétlenség igazi forrása az, hogy nem hisznek Istenbe, hogy nincsenek Istennel rendezett kapcsolatban, akkor pontosan arra kell őket segíteni, hogy ez a kapcsolat már rendeződjön. Isten részéről már rendeződött, most már ti is rendezzétek a kapcsolatotokat Istennel. Ő már nem haragszik rátok, most már ti se haragudjatok rá. Béküljetek össze az Istennel. Mert ő megbékélt irántatok. Nagy áron, mert a fiát küldte, a fiát áldozta. Az ő véréért bocsátott meg nektek. Most már ti is fogadjátok el a bocsánatát, amit Krisztus ér adott. és béküljetek meg az Istennel, és ne éljetek tovább a magatok fejé után, hanem mondjátok, hogy Urunk, te szeretsz minket, mi hadd kövessük, amit te mondasz. Most már te légy a mi életünknek az igazi meghatározó tényezője. Te légy az alfa és az omega, a kezdet és a vég, az abszolút, a piramis csúcsa, te legyél. Te szabd meg mindent az életünkbe. Az Isten maga, testvérek, ezt a szánkba adja ezt az üzenetet. Én is hirdetem ti néktek, most is hirdetem ti néktek. Pál apostol kérte az atyafiakat, miután elmondta nekik, hogy Isten megbékélt irántatok, hogy most már ti is béküljetek meg vele, amíg nem békültetek volna meg a magatok részéről, a személyes részetekről. Imádságban mondjátok, hogy köszönöm, és itt vagyok, Uram, és kész vagyok neked engedni mindenbe. Én nem akarok a magam feje után élni, hanem te szerinted akarok élni. Béküljetek meg ti is az Istennel, mert megbékélt irántatok. Ezt kell, testvérek, nekünk is így elmondani másoknak. Tudva, hogyha megtérnek, a békesség útján megtették az első és legfontosabb, leglényegesebb lépést. Leglényegesebb lépést. A másik, testvérek, amit tehetünk, az, hogy a különböző élethelyzetekbe megszólaltatjuk Isten igéjét. Isten nyilvánvaló akaratát. Ő ugyanis azt mondja az ígében, hogy az igazság műve lesz a békesség. Jézus meg azt mondta, hogy az igazság nem más, mint Isten igéje. Te igéd igazság. Meg kell szólaltatnunk Isten igéjét, mert az Isten igéjének a munkája az elkezdődik, és annak az lesz a végeredménye, hogy az emberek békességre jutnak. Istennel is, egymással is, magukba is, családjukba is, egyéb helyeken is. Az igét kell, hogy így mondjam, hirdetnünk az embereknek. Mert azt helyre teszi az embereket. Helyre teszi az Istennel és embertársaikkal való kapcsolatát. Ezt kell hirdetni, testvérek, a gyerekeinknek, házastársaknak, munkatársaknak, politikusoknak, munkaadóknak, munkavállalóknak, mindenkinek, akivel így az útunkba, aki az útunkba jön, és valahogy beszélgetésbe keveredünk vele. És látjuk, hogy tele van békétlenséggel. Egyrészt Istennel kéne megbékülnöd, másrészt meg követned kéne, amit ő mond. Ebbe is, ebbe a dologba, konkrét dologba. Jézusnál látjuk, testvérek, ezt a fantasztikus dolgot megvalósulni. És itt jutok el oda, amit felolvastunk a Bibliából, ugye. Jön hozzá egy anyuka a két tanítványnak az édesanyja. 12-ben 2 tanítvány édesanyja. És akkor mondja Jézusnak nagy alázatosan, hogy Úr Jézus, add meg a gyerekeimnek, hogy majd a te birodalmadba, a te országodba, ugye az egyik a jobb kezed, a másik a bal kezed felől ülhessen. Ugye úgy hitték, hogy ma Jézus rövidesen átveszi Izrael trónját, és akkor nagy politikai ország, meg birodalom, meg minden, és akkor Jézus lesz a király, és akkor jobb oldal, bal oldal, ott üljön az ő két kis fiacskája, ugye. János meg Jakab, a két illető. És akkor Jézus mondja, hogy ja, hát mondja, amit mond. Igen, ám csak, hogy a többi tanítványok egyszer csak megneszelik ezt a dolgot, hogy miről is, mi készül itt a háttérbe, ugye? És nagyon megharagszanak a kettőre. Hát mit akar ez a kettő? Hát mit gondolnak ezek magukról, ugye? Mindjárt dühösek lesznek, és mérgesek lesznek reájuk. Mert igazából ők is azt a két helyet akarják. Ők is szeretnének oda, nem úgy majd az a kettő. Mi akarunk oda ül? Mi? Össze is fognak ellenük. És akkor Jézus mit csinál? Tulajdonképpen figyeljétek meg, igazat ad az egyiknek, vagy a másiknak? Nem. Hanem mind a kettőnek azt mondja, hogy ti bennetek mindegyikőtökbe a nagyra vágyás van. Ez a helyzet. Nagyra vágyók vagytok. Uralkodni akartok. Úrhatnámság van a szívetekbe. És ezt tagadjátok meg, mert ez bűn. Ellenben tanuljátok meg tőlem, hogy én alázatos vagyok. És én szolgálok nektek, és mindenkinek, mert mégpedig úgy, hogy az életemet áldozom, értetek, váltságdíjul, hogy ti bocsánatot kapjatok Istentől. Kövessetek engem. Na most ez ugye fölhívja a figyelmüket Isten akaratára. És arról, hogy azt kövessék, abban a helyzet. Nem mondja, hogy neked van igazad, vagy neked van igazad, mennyire igazatok van nektek tizeteknek, mert ez a Zebedeus fiai, hát ezzel nagyon furcsa emberek, meg ugye az anyukájuk is ott a hát ez. Nem. Egy másik esetben jön Jézushoz két testvér. Vitatkoznak piszkosul, és akkor jönnek, hogy tegyél igazságot közöttünk. mondja az egyik. Itt a másik testvérem nem akarja nekem ideadni a vagyomból a rámeső részt. Na, biztos a másik is elmondta, hogy miért nem akarja odaadni. Jézus mit csinál? Azt mondja, na, igazad van, oszd meg vele a vagyont. Vagy neked van igazad, ne oszd meg vele a vagyont. Nem áll egyik oldalra se. Hanem azt mondja neki, mind a kettőtökben ugyanaz a bűn van. Anyagiasak vagytok. A pénzre vágytok mind a ketten. Tagadjátok ezt meg. És vegyétek tudomásul, hogy először nektek az Isten országát kell keresni, és akkor minden megadatik nektek. És nem kell aggodalmaskodnotok a holnap felől, mert Isten meg fog nektek adni mindent, ami szükséges. Ételt, italt, ruházatot, mindent. Megítéli bennük a bűnt, és azt mondja, na itt az Isten akarata, ezt kövessétek. Na most itt vagyunk mi, ugye? Jön hozzánk valaki. Mondja magáét a másik ellen. Jaj, mennyire igazad van, nagyon igazad van. Jön a másik, ez is elmondja magát. Jaj, annak is azt mondjuk, na neked nincs igazad, vagy neked igazad van. Elkezdünk valamelyik oldalról odaállni. Ahelyett, hogy mind a kettőnek a figyelmét fölhívnánk arra, hogy mind a kettőkben van valami bűn. És Isten nem azt akarja. Isten igéje azt akarja, hogy szeresd, hogy bocsánat. Jön hozzám valaki, házastárs, panaszkodni a másikra. Mondja magáit, hogy ez a másik milyen. Hú, nagyon igazad van, nagyon igazad van. Jön a másik, az is mondja magáit ugyanarra. Látszik, hogy egymás közt otthon állandóan áll a bál. Mit csinálok? A legnagyobb baj, amit csináltok, ha elkezdek az egyik oldalra vagy a másik oldalra állni. Vagy, hogy ennek is igazat adok, annak is igazat adok. Aztán utána elmondom egy harmadiknak, meg egy negyediknek, hogy ezek milyen rosszban vannak. Ez a lehető legrosszabb dolog. A legjobb, amit csinálunk, hogy mind a kettőnek fölhívjuk a figyelmét az igére. Mert mind a kettőnek az a fő baja, hogy Isten igéjét nem követik valamely dologba. Ez Jézus követése. Ez a béketeremtés szolgálunk, az igére hívjuk föl a másik figyelmét. Nekem is föl kell olykor hívni a figyelmemet az igére, és nekem is másoknak föl kell hívni az igét a igére a figyelmet. De az igének való engedelmességből jön a békesség. Ha egy házas pár mondjuk maradva ennél a példánál megromlott a kapcsolata, vajon a férj azt csinálja, ami neki az Istentől rendelt dolga? Úgy szereti a feleségét, ahogy Krisztus szereti az egyházat önmagát áldozva érte? Vagy úgy szereti a feleségét, ahogy a saját maga testét? Hát akkor annak a nőnek jó dolga lesz, ha őt így szereti a férje. Az a feleség. Itt mond az íge neki, hogy tisztelje a férjét, és engedelmeskedjen a férjének. Ezt csinálja? Vagy annyira öntudatos kis, nem tudom micsoda, hogy ő nem. Amíg nem enged az igének, békétlenség lesz először is az ő szívébe, de a családjukba is. Mert Isten rendjének nem engedelmeskedik. És így föl lehet bontani, testvérek, egy ember képes arra, hogy fölbontson maga körül minden rendet, minden harmóniát, és diszharmóniába tegyen. A megoldás nem az, hogy neki van igaza, neked nem. Az Istennek van igaza. Mindig neki van igaza. És amikor neki engedelmeskedünk, akkor békesség lesz. A szívünkbe is, közöttünk is, a családunk, az otthonunkba is. Amíg nem engedünk neki, mert hitetlenek vagyunk, meg önfejük, meg nekem van igaza, meg neki nincs igaza, meg nem tudom, hogy addig nem lesz békesség. Ugyanez van a gyülekezetben is, testvérek, és az élet minden területén. Persze azt előfordulhat, hogy végül mondhatunk akármit. Mert csak beszélünk, már az evangéliumot is elmondtuk, már az igéket is elmondtuk, hogy konkrétan mibe kéne nekik engedni. Ez semmi. Hát akkor mit csináljunk? Hát semmi esetre se legyintsünk, de egyet tehetünk még mindig, és ez nem kevés, hogy tudni, hogy imádkozunk azokért az emberekért. Imádkozunk értük, hogy Isten munkálkodjon a szívükbe, hogy egyrészt fogadják el az ő békejobbját, másrészt meg végezzel bennük, hogy engedelmeskedjenek neki. Abban a dologban, amiben engedelmeskedniük kell éppen akkor. Imádkozzunk, vigyük az Úr elé ezt a dolgot. Ez nem egy lehetetlen vagy teljesen halva született dolog. Egyáltalán. Ez egy lehetséges és egy nagyon értelmes és fontos és nagyon-nagyon lényeges dolog. Imádkozzunk a helyzet javulásáért az Istenhez. Akár úgy vagyunk testvérek, hogy magunkban van valami békétlenség, feszültség, idegesség. Nem a gyógyszer a megoldás. Azt mondom nektek. Elsősorban nem a gyógyszer, nem is a pszichológus a megoldás. Az első megoldás, hogy az Úrhoz fordulok én magam, hogy ő vele összebéküljek. Utána keressem az ő akaratát, és igyekezzek annak engedelmeskedni, majd békesség lesz a szívembe. Mindig békesség lesz a szívünkbe. Ha egyik fél vagyok, a két veszekedő fél közül, én vagyok az egyik, mondj, én mint férj. Mit csináljak? Az én dolgom az, hogy én a magam részéről engedjek az igének, ha már megbékültem Istennel. Engedjek az ő igéjének, és ha kell, megbocsássak, ha kell, bocsánatot kérjek, ha kell, nem tudom, mit csináljak, de valahogy az igének engedjek. És lehet, hogy csak imádkozni tudok a másikért, hogy Isten munkálkodjon a szívébe, hogy ő is tudjon az igének engedni. És amikor ő is enged, akkor majd megbékülünk. Ha két ember közé kerülünk, és látjuk ő is, egymásra, hogy ott állunk harmadikként, mit csináljunk, gyerekeink például, mit csináljunk? Nem tudunk mit csinálni. Képviseljük az igét. Fiam, ennek az igének engedjél. Te is, a másik is. Nem, nincs igazad. Neked sincs igazad, neki sincs igaza. Vagy neked is igazad van, meg neked is. De engedjetek az igének. Mert akkor lesz köztetek békesség. Nem fogunk engedni. Mert mi nem gyógyul? Addig nem lesz köztetek. Se bennetek, se köztetek nem lesz békesség. De nem tudok mit csinálni, imádkozok értük. Hogy Isten munkálja ki a szívükbe, hogy megbéküljenek egymással, illetve vele, és aztán egymással. Követve az igét az adott helyzetbe. Az eszközünk, testvérek, ilyen értelemben eléggé úgy érzem, hogy világosan áll előttünk. Mit tehetünk veszekedő emberek között? Hát vannak ebben a világban aztán más eszközök is, amikkel igyekezhetünk békességet teremteni, de ezek már ilyen, nem is tudom, hogy hát néha szükségesek, de igazi békességet nem tudnak teremteni. Ugye itt van mondjuk az erő, a hatalom. Mondjuk látjuk, hogy Afganisztánban, meg más helyeken is ugye próbálják az egymással harcoló embereket ENSZ békefenntartó erők ugye elkülöníteni. Aztán fegyvert ragadnak, lőnek össze-vissza, csak hogy valahogy egymástól távol tartsák a két. Végül azt ők is oda kerülnek a tűz közelébe. Azok között is halnak meg emberek, mint ez a szegény magyar katonatiszt is, ez a nő. De testvérek, hát már sok helyen tényleg nincs más, mert ezt nem csinálják a politikusok, vagy a hozzáértő emberek. Ha nem küldenek oda valami haderőt, akkor kitör a világháború. Mert az emberek Isten nélkül nem bírják megtagadni azokat az indulatokat, amik vannak bennük. És nem bírják legyőzni magukat a dühöt, a haragot, a bosszúvágyat. És nem tudnak megbocsátani, vagy bocsánatot kérni a másik embertársaiktól. És azok se tudják ezt megcsinálni, és állandóan ott van a feszültség. És ha nincs ott valaki erővel közöttük, tartja őket távol, olykor akkor nem megy. De hát ez egy béke, de hát igazából nagyon törékeny béke. Ugyanolyan törékeny béke, mint ami otthon történik, amikor két gyerek összevész, azt megmondom, te abba a szobába mész, te meg abba a szobába mész, az közöttetek lesz három fal. Akkor talán megbékeltek, nem fognak megbékélni, nem tudnak. Az Istenhez kell fordulniuk külön-külön, talán ott a szoba magányába talán elvégződik, hogy majd az Istenhez fordulnak, aztán valahogy megalázkodnak az Úr előtt, azt akkor megbékélnek egymással, meg magukkal is. De hát néha ilyennek kell lenni, hogy erőt vagy nem tudom, tekintét parancsolóan kell, de ez így nem megy. Az igazság, az íge alapján álló békesség az igazi békesség. Meg lehet, hogy a tárgyalások útján, ez is egy eszköz, ugye, majd tárgyalunk. Klasszikus példa a felekezetek példája, ökumenikus mozgalom. Sokan nagyon dicsérik ezt, de nem kell annyira, testvérek. Itt emberek ülnek le, akik egybe megegyeznek, hogy az igazság, a bibliai igazság az nem érdekes. Azt félretoljuk, hogy mit mond az íge. Az nem érdekes. Mit mond a katolikus, mit mond a református, mit mond a zsidó, mit mond az iszlám. Jó, mindenki mondja a magáét, itt senkinek nincs igaza, ebben megegyezünk, és akkor na valahogy legyünk békességbe. Az igazság megvetésével, Isten igéjének a megvetésével csak hamis békességet lehet létrehozni. Álbékességet lehet létrehozni. Törékeny békét, akár még pillanatban fölrobbalhat. Nem lehet. lehetetlenség. Az igazság rovására nem lett béke, mint az igazság műve a békesség. Akkor valódi békesség lesz. Egyébként csak ilyen emberi tákolmány, mint egy ilyen viskó, vagy nem is tudom, ól, amit csinálunk. Egyébként meg a lesz alapja. Nem fújja el az első szél, vagy első próbatétel. Toleráljuk egymást, ugye ez a tolerált, nagyon toleráljuk egymást. Próbálunk magunkra nyugalmat erőltetni, ugye? Toleráljuk egymást. Majd főbb robbanunk, ugye? Aztán majd otthon robbanunk föl, mert a munkahelyen tolerálni kell egymást. Rátesszük a forró edényre a fedőt, ugye jó, rászorítjuk rá, hogy véletlenül kirobb, majd otthon. Ez is az igazság megvetésével létrejövő békesség. Álbékesség, ez a hamis polgári nyugalom. Álbékesség, mert nem az igéből jön, nem az igény nyugszik. Igazi békesség, testvérek, ott van, ahol az ige megszólal, és az emberek Istennel megbékülnek, és utána követik az akaratát. Akkor tudnak türelmesek is lenni, meg jóságosak, meg megbocsátók, meg szelídek, meg sok egyéb más. És tudnak a békességen fáradozni. Azzal szeretném befejezni most, hogy van a béketeremtésnek ára is, amit hát hajlamosak vagyunk elfelejteni. De gondoljatok most végül az Úr Jézusra. Ugye őról mondtam, hogy ő békességet szerzett Isten és az emberek között. Isten és az ő ellenségei a bűnös emberek között. Ebben a békeszerző szolgálatban ő nem azzal találkozott, hogy minden oldalról hálálkodtak neki, hogy köszönték a fáradozását, hogy erőbefektetéseire örömmel rázták a kezét, hanem mibe részesült? Jézus a békeszerző szolgálata közben, hát mibe részesült? Rágalmakba leköpdösték, megostorozták, ordítozták, marták, tele volt fájdalommal, végül meghalt. A békesség szerzés szolgálata közben áldozattá lett. Hát azóta tudhatjuk, testvérek, hogy a valódi békesség szerzés az nem egy fájdalommentes tevékenység. Nem egy lelki gyötrelmektől mentes tevékenység, mert lehet, hogy miközben mi Istenhez tért emberként a neki való engedelmességbe igyekszünk élni, és arra hívunk embereket is. Aközben belénk is belénk fognak marni, belénk rúgnak, ütnek, vágnak. Sokszor lehet, hogy üvöltenénk a kínunkba, mert úgy érezzük, hogy már más nem tudunk csinálni, mert fáj nekünk is, amikor belénk marnak, és lehet, hogy áldozattá válunk a nagy békeszerzési szolgálatunkba. De nem képzelhetjük el a békeszerző szolgálatot valamilyen rózsaszín ködbe, hogy az milyen, ott mindenki ott fog körülöttünk sertepelteni, hogy jaj, de jó emberek vagyunk, hogy mi, jaj, hát hogy örülnek neki, hogy végre ilyen emberek, nem biztos, testvér, egyáltalán nem biztos. Lehet, hogy minket is bántani fognak. Két tűz közé kerülünk, ha szabad így mondani, mert egyik is lő, a másik is lő. Gyalázat, panasz, szemrehányás ér bennünket is. Kérdés, hogy készek vagyunk-e ezt megfizetni. Jézus megfizette a békeszerzésnek az árát. Kérdés, hogy mi készek vagyunk-e megfizetni. Amikor minden esetre Jézus erről beszél, akkor azzal úgy fejezi ki magát, és ez egy nagyon bátorító, nagyon biztató dolog nekünk, hogy boldogok a békesség teremtők, mert ők az Isten fiainak neveztetnek. Hogy valahogy még sok marás közben is a békesség teremtő emberek valahogy Istentől áldott és boldog emberekké lesznek ebben a világban. Sokat marják, sokat rúgják őket, de mégis Jézus boldogoknak, áldottaknak mondja őket, és azt mondja, ők az Istennek a fiai. Innen egyébként felismerhetjük az Isten fiait. Az Isten valódi fiai azok, akik Istenhez hívnak minket, és az ő igéjének a követésére buzdítanak. Isten eszközei, Isten fiai, akiken keresztül ő munkálkodik a szívünkbe, az életünkbe, a családunkba, a gyülekezetünkbe, mindenhol. Ő, az ő eszközei ők. És lehet, hogy a világ azt mondja rájuk, hogy ilyenek, olyanok, de Isten azt mondja rájuk, ők az én fiaim. Ők az én fiaim. Fiam által fiaim. És ez a legnagyobb méltóság, ami érhet minket. Nem is csak a boldogság, vagy az áldottság. Az, hogy Isten gyermekeidnek mond minket. A legnagyobb kitüntetés, a legnagyobb jutalom. Íme egy jó cselekedet, testvérek, amit Isten vár mindazoktól, akik ő benne valóban hisznek, a béketeremtés, a békességre igyekvés munkája, szolgálata, jó cselekedete. Segítsen minket, ami Úrunk, hogy ebben fáradozhassunk mindnyájan. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, a te béketeremtő szolgálatodat. Köszönjük néked, hogy eljöttél erre a földre, mint Isten fia, emberré lettél, hogy Istent az emberek iránt megbékítsd a te életed feláldozásával. Köszönjük, hogy megtörtént ez a dolog. Köszönjük ennek a csodáját, ennek a valóságát. És köszönjük néked, hogy te vagy az, aki lelked által megkeresel bennünket is, és arra buzdítasz, hogy béküljünk meg mi is az Istennel. A te áldozatodra való tekintettel mi is fogadjuk el a békességet, és hajoljunk oda az, ami atyánkhoz, ami teremtőnkhöz, megváltónkhoz, gondviselőnkhöz, és ne nélküle, szekularizált vagy autonóm módon éljük az életünket, hanem vele, ő vele a középpontban, az igéjével, az akaratával a középpontban. Kérünk téged arra, hogy segíts minnyájunkat, hogy veled megbékélt emberek lehessünk, atyánk. És segíts minnyájunkat abban, hogy a te akaratodat valóban keressük, kutassuk a Bibliában, és megértve azt követhessük. Köszönjük néked, hogy megértettük, hogy veled élve és akaratodat követve kapunk békességet ezen a földön, a saját szívünkbe, a saját lelkünkbe is. Úgy jönnek rendbe a saját egyéni dolgaink is. Úgy lesz békességünk a családunkban is, a gyülekezetben is, mindenhol körülöttünk, ha követjük a te igédet. Segíts bennünket, Urunk, hogy vállaljuk ezt. És segíts, hogy az embertársainkat is erre tudjuk hívni, erre tudjuk szeretettel, alázattal inteni, bátorítani, hívogatni. Segíts minket, hogy a te fiaid lehessünk ebbe a dologba, és úgy viselkedjünk, hogy hozzád méltó. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne pártoskodó emberek legyünk, ne viszálykodó, viszájtszító, civakodó emberek, hanem hadd legyünk mindig a békességnek a követei. Köszönjük néked, hogy hívtál ma erre minket, segíts követni a te útmutatásaidat. Imádkozunk hozzád azért, hogy áld meg gyülekezetünk minden tagját, időseket, beteg testvéreinket hozzuk eléd, hogy gyógyítsd őket. Légy a gyermekekkel, a kicsikkel, munkálkodj a szívükben, hogy megismerjenek téged, és kövessenek ők is. Imádkozunk a fiatalokért, hogy áld meg az ő szívüket, életüket is, tanulásukat, munkájukat. Kérünk téged a szolgáló testvérekért a gyülekezetünkbe, hogy adj nekik jó kedvet, derűt, békességet, bölcsességet a szolgálatok elvégzéséhez. Kérünk, hogy áld meg, Urunk, egész templom építési fáradozásunkat is, hogy ne csak belülről épüljen a gyülekezet, hanem ilyen külső dolgokban is előre haladhassunk. Rendeld ki az anyagiakat és mindent, ami szükséges. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk városunkat, népünket. Kérünk munkák, hogy minél több honfitársunk szívébe, hogy felét forduljanak, és téged kövessenek az életük útján. Kérünk, hogy így adj békességet ezen a helyen, ahol élünk. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, nagy nevedért. Amen. Mondjuk el együtt a mi atyánkot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Munkálkodjatok a városnak jólétén, melybe fogságra küldöttelek benneteket, mert annak békességétől függ a ti békességetek is. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, mindjárt idejér a kis hittanos csapatunk. Lássuk már őket, mert ugye őnekik az elmúlt héten megvolt a hittan évnyitójuk, de átjönnek, hogy lássuk az ő kis lényüket, és egy ilyen egészen rövid kis dia sorozat lesz, amit megnézünk a nyári gyerekhétről, a gyerektáborról, egy 5 perces kis dia sorozat, képek az ő kis életükből, vagy a tábor életéből. Mindjárt ide érnek, és fogadjuk őket szeretettel. De hadd hirdessem még előbb, hogy gyülekezetünkben esküvő készülődik, Török Szabolcs és Kis Jakab Réka a honvédtéri gyülekezet templomában Isten áldását kéri házasságára szeptember 25-én 16 órakor. Most hirdetem őket első ízbe, Isten vigye teljesedésbe szándékukat. Hirdetem a presbiter testvéreknek, hogy szeptember 15-én, vagyis két hét múlva szerdán 19 órakor presbiteri gyűlést tartunk, melyre szeretettel hívjuk és várjuk őket. Tehát a presbiter testvéreket szeptember 15-én 19 órára presbiteri gyűlésre hívom. Hirdetem, hogy a következő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. A nagyifi is meg lesz hétfőn már fél héttől, a kisifi pénteken 5 órától, az énekar is megy a szokott időbe, az imaórát is tartjuk pénteken 6 órától, és a bibliaóránkat is természetesen. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket az alkalmainkra. Most pedig hadd jöjjenek a kis csemetéink. Jönnek? Ja.
június-július fordulóján voltunk, ilyen kis mozaikok vannak itt ebben a kis bemutató feltöltetben. Ez volt az egyik jelszavunk, a pólókra is felkerültek. Hogy zajlott egy napunk? Mivel Dávid királytól tanulhattunk, több csoportban, este pedig a hit fegyvereivel ismertetjük meg. Na és a kettő között mi történt? Következő képek erről fognak beszámolót adni. Első nap vasárnap odautaztunk. Hosszadalmas, késedelmes út volt, de megérkeztünk. Az árvíz miatt nem volt minden sín járható. De működtünk. Éppen Dávid és Góliát történetével ismerkedtünk meg. Van Góliát? Van Dávid? Dávid lefejezte Góliát. Gyalogtúrára, Rostalomra, ahol ismét egy nagy gátat építettünk, itt látható a patakban, a kemence patak. Hát ez nagyon izgalmas volt, van, aki csuromvizes lett, ott látható a Gergő, az csurik. Igen, csurik állott, bele kellett esni mindenképpen a patakon, de az úgy jó. Aztán egy tanösvényt jártunk ott be, Rostalótól Kőkapuig van egy nagyon egyszerűen jól járható, jól kitáblázott kis tanösvény, gyönyörű útvonalon, úgyhogy kapaszkodtunk föl. Láttunk egy ilyet is. Igen. Azt nem tudtuk pontosan, mi, de tekerget. Más, ez volt a harmadik napunk kedden, amikor a Magyar Nyelv Múzeumában, illetve a Kazinczy Mauzóleumba mentünk el szép halomra a délutáni programunkban. Hát itt egy csomó Zsófi volt, ugye Kazincinak volt a felesége, Török Zsófi, itt van közöttünk, állják föl, légy szíves. És még voltunk egy páran Zsófik, úgyhogy kifejezetten személyesen éreztük magunkat érintve. Nagyon jó kis kiállítás, ez érdemes bárkinek belnézni. A Magyar Nyelv Múzeum nem is olyan rég, egy pár évvel ezelőtt nyitották. Jó szövege. Érdemes ellátogatni. Itt egy nagyon hosszú magyar mondat. Tessenek elolvasni. Visszafele olvasva is ugyanaz. Kis erek mentén láb síkülén, oda van a bányarabja. Jaj, Baranyában a vadon élő kis pálnét nem keresik. Na, ilyen dolgok. Vagy kevés vagy, mint börtönben a víz kiárat, stb. Mint dobostoktával az ütemérzés, és egyébként. Olyan szellemes, jó volt. Igen. Mackos vagyok, hogy mondják. Nehogy már, ha befőtt egyél a nagy lanát. Nagy a bogyú vegyél meg a madarat, sem. Hát így értünk haza, természetesen a zárvíz miatt össze-vissza voltak a buszok is, úgyhogy fáradtam, de haza tekerettünk másik csoportokkal egy. Jó, akkor a Irikének is születésnapja lett közben. Aki eljött velünk, ugye, és sokat segített nekünk, mert ők főzték hárman Ibolya Csilla, és éken álltak egy tapontnával. Lepkék. Ez már a következő napnak az eseményei, amikor a negyedik napunkon, szerdán, a Mátyás király kutyához látogattunk el. Az egy nagyon jó, hát már jó reggel 7-kor kint voltunk, mert máskor nincs busz, és ez egy gyönyörű hely. Sok követ tudtunk, érdekes kristályokat, hogy ilyen patakban, közben megérkezett a helyi erdész, aki bevezetett minket, ott van egy ilyen érdekes dolog, ez a jegesbarlang, ahova csak lámpással lehetett látni, tényleg jegek vannak. Amikor ezt felfedezték, akkor még tényleg jégcsapok és jégoszlopok voltak, csak átalakították a bejáratot, és így megzavarták egy kicsit a természetrendjét. Most már csak ilyen mini jégcsapok, meg jeges felületek vannak ebben a barlangban. De jó hideg volt, hát ilyen hűtőszekrényként használják a vadászok, a lőtvadatok szokták. Mindig, mert bizonyos hőmérséklet fölé nem megy még a legnagyobb kánokulában sem. Aztán fogadtunk egy túravezetőt, Bartók Józsinak hívták, aki elvezetett bennünket a közeli aranybányák irányába, megmutatta az izgalmas dolgokat, vele kerestünk rengeteg kristályt, a hegyoldalon mindenki mázsa számra hozhatott haza a dolgokat, amiket kitúrt a földből. Közben volt Sár is, ugye Rika? Rövök a kis cipőd a patakban a sárba, így gyűjtöttük a kristályokat. Ugye milyen jó? Így. Mert hát Telki bánya és a környéke másból se áll, mint csillogásból a föld alatt. Ott voltak az aranybányák. Izgalmas volt ez is. A csütörtök mindig, vagy hát van a héten egy nap, ez a sportnapunk. Itt rögtön tornával kezdtük, főleg a kicsi, a reggeli tornával. Aztán a biblia foglalkozások között csapatversenyek zajlottak. Szamara voltak a gyerekek, valami agy. Feladataik voltak. Igen, meg is. Aztán kezdetét vette a sportnak egyik fő eseménye, a foci bajnokság. Természetesen volt bíró is. Sok izgalom. Akkor volt ugráló kötél bajnokság, hát ezt úgy tessenek elképzelni, hogy egy perc azt kell számolni, hogy mit kell számolni?
Egy perc alatt mennyit
ugrálni. Egy perc alatt mennyit ugrálni. Ezt győzzük, van
120-130-132.
Elég jó beszámolnunk, mert ilyen egyek-egyek döntenek sokszor, ez egy nagyon-nagyon nagy bajnokság szokott, hogy mindig lenni. Sokan neveznek, ügyesednek, minden évben egyre ügyesebbek a gyerekek. Hát van mindig futóverseny, ez itt az utca, a tábor mellette az utcán, hogy itt nagyot rohanunk, elesünk, célba érünk. Íjászkodás is volt, hiszen adta magát Dávid és Jonatán barátságánál a történetünkben fontos szerepe volt az íjnak, úgyhogy a lelkipásztor kiváló íjakat készített a fiataloknak. Volt hullahopp verseny, hát ez se semmi. Addig kell figyelnem, miért nem az időt, ez mindig az én feladatom, amíg le nem esik a hullahopp, ami negyed órák. És akkor közdeig menni. Körbe. Hullahokkorikában. Zsákban futás, ez egy új ága volt most a sportnak vetélkedőinek, elég sikeres volt. Hát jó, jó a terep, jó görög is, úgyhogy nem könnyű. Ez biztos. akkor a... Hát ez volt egy nagyon fasz dolog. Fölmentünk pénteken a nagy vízbe. Hát itt is késett egy busz, de megtaláltuk a jó meredek utat a nagy militre. Füzér alatt ott rögtön kezdtük azon, hogy egy kicsit eltévedtünk, ugye 40 fokban, de azért megtaláltuk az utat. Hát bizony jó meredek volt, itt még mosolyognak. Még itt is, mert ez egy ilyen belülő volt még a füzéri vár alatt, meg lehetett vízbémet is nyalogatni. Ott van fönn a határa nagy részen, oda mentünk föl, már kapaszkodunk, ki lemaradt, ki elől, egyébként nagyon szép út. Itt egy ház út közben, na ide már jó kifulladtunk, mire fölnyomtuk magunkat, de innen jött még a java. Igen. Ide kellett fölérni, itt van a határ. Ezt látjuk az egyik oldalon, ezt a másik oldalon. Ezt mindenki kipróbált. És hát haza is értünk, hólóházának mentünk lefelé. Jó, időben elértük a buszt, és akkor hazavergődtünk. Hát jó, ki voltunk kurcannak, ez biztos. Ez a tábori szállás, ilyen tábori ágyak, hálózsák, hát igyekszünk mindig egy kicsit rendet tartani, amennyire lehet. De jó, kinyugodnak a gyerekek. Este mindig állítamta zártunk, ami mindig a királyi bábszínházhoz kötődött. Itt ki is raktam a királyi fegyverzetnek minden fegyvert megtanultuk, azért vette fel a Juditka is ezt a kis jelmet. És aztán még este énekel is volt, megbeszéltük ezeket a dolgokat. Na szombaton egy kicsit esett az eső, de nem sokat. Így kezdtük. Nagylányaim. És aztán jött egy akadályverseny. Ez azt jelenti, ez az akadályverseny, hogy a héten feldolgozott bibliai üzeneteket mindenféle játékos feladatok formájában próbáljuk visszakérdezni, illetve ismét rögzíteni, és sok állomást alakítunk ki a tábor területén. Hát ez az akadályverseny, és akkor ebben ügyeskedtek a gyerekek. Mindenféle érdekes feladatok, éneklés, igeversek fölmondásainak. Ügyesség. Hát természetesen célba is kellett lenni, ezt a koronát kellett volna eltalálni. Itt mi volt? Ja, valami kardozni kellett. Valamit a karddal kellett csinálni. Földobott az előd egy pénzt, és ki tudja eltalálni a karddal. Tehát ilyen mindenféle vegyes feladatot. De csapatnak van ilyenkor egy csatakiáltása, egy főnöke, úgy kell vonulni, ezt pontozzuk, úgyhogy ez nagyon komoly dolog, ez az akadályverseny. És hát mindig szalonna sütéssel zárunk, amit nagyon szeretünk, különösen amikor ilyen kelés gyerekül ugye a tűz körül, mert sose vadonásznak a nyársakkal. De még nem történt sérülés. És a szalonnák is elfogynak. Aztán a szalona sütés után közös énekkel, imádsággal, illetve még volt egy királyi bábszínházunk, mi zártuk a hetet, és kiosztottuk a jutalmakat, amiket arra kaptak a gyerekek egyrészt, hogy hogy töltötték ki ezt a kis munkafüzetet, amit mindenki megkapott, illetve a sportversenyeken is egyéb dolgokban nyújtott teljesítményeiket. Angyal bárányozni is szoktunk, igen. Kapják a jutalmukat, és aztán, ez volt vasárnap, ez a bózsvai református templom, ott vettünk részt Isten tiszteleten. És elénekeltük ott a gyülekezetnek a énekünket, amit majd mindjárt itt is szeretnénk elénekelni. akkor mindig elmondjuk ott is, hogy mit csinál, mit történt velünk, hogy érezzék, hogy azért jó, hogy fogadják valamilyen formában ezt a táborhelyet. És aztán jöttünk haza, na itt is mindent lekéstünk, vagy hát sok mindent, mert az úgy van, messziről jövünk, és nem tényleg az árvízi dolgok miatt, ott már Tokajnál már egy órát késtünk. Ez Szegléden van itt. És reméljük, hogy jövőre is mindegyen együtt táborozhatunk. És még egy éneket tessenek meghallgatni, ezt a hét himnuszát belénekeljük. Na, Judit Kályán, egy fős harcos, aki fölvette az üdvösség sisakját, a kis pajzsát, az igazság mellét, az övet most nem bírtam rá, itt a kis sarú a lábán, ugye, és minden, aki a lélek kardja, ezeket nem tudom. Na, hova vágyunk? Láttok? Láttok?
Igen, persze. A záró énekünket énekeljük el, testvérek, megköszönve egyrészt Istennek, másrészt a gyerekeknek, hogy itt lehettek. 472. ének, 5. versét énekeljük el. 472. ének, 5. versét. Áldott Jézus, a földre jöttél és vállaltál, éltünk szörnyűként. 472. 5. verse. Utána a himnuszunkat énekeljük.
A földre jöttél, s vállaltál értünk szörnyűként. anyánként. Bár csak tudnánk igét követve,
békesség.